Sokkolóak a változások? Nehezen teljesülnek a célok új környezetben? Szeretnél jóból kiválóvá fejlődni? Akkor hozd magad lendületbe a Millás reggeli Team First sikeres vállalati hatékonyság rovatának 4-es fogatával. Produktivitás, cégvezetés, munkakultúra és technológia.
A vonal túlsó végén pedig dr. Dura Mónika, a Siva Force operatív vezérigazgató helyettese. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
Emberi és gazdasági érdek a vállalatvezetésben. Ezt össze lehet egyeztetni? Szerintünk nem.
Itt a nagy harci feladat az ellenkezőjéről meggyőzni minket.
Igen, gondoltam, hogy egy ilyen meggyőzős téma lesz a mai témánk. Szerintünk igenis össze lehet egyeztetni, hiszen mi minden nap ezt próbáljuk, ezt az egyensúlyt megtalálni. Nem állítjuk, hogy könnyű, de minden nap úgy telik el, hogy ezt az egyensúlyt próbáljuk balanszírozni, hiszen ha azt nézzük, akkor két szélsőséges cégvezetést tudnánk így egymással szembeállítani. Az egyik ez a hagyományos, ahol mindenki van találva, minden be van szabályozva, és a vezetőnek úgymond csak vezényelni kell, és utasításokat kell osztogatni. Itt azt feltételezzük, hogy a munkavállalók szabadsága és produktivitása az azzal egyenlő, hogy milyen utasításokat milyen gyorsan tudnak végrehajtani. A másik irány, a másik szélsőség talán az, amikor csak a kreativitásnak engedünk teret, és nem határozunk meg célokat, és inkább ez a szabadság a domináns, és mi azt gondoljuk, hogy a kettőt egyensúlyba kell állítani, hogy a kontrollt és ezt a szabadságot egy olyan helyes egyensúlyát megtalálni, amikor mind a kettő tud érvényesülni. Hiszen az nem titok, hogy...
Ezek vagyunk. Az első irány a Millás reggeli Kft. Mihálovics András ügyvezetésével, azt
nem,
ismerem.
Az a második, a kreativitás, mert egyszerűen nem lehet veled bírni, meg a kántorról sem.
Na, mind a kettő fontos szerintünk.
Egyértelmű. De hogy lehet ezeket összehangolni? Hogy lehet kreatív embereket mondjuk szigorú szabálykövetésre és határidők betartására rávenni, és hogy lehet kockákat mondjuk rávenni arra, hogy kicsit művészként, flow élménnyel gazdagodva dolgozzanak?
Hát mi a Siva Force-ban a napi operatív irányítás terén abban hiszünk, hogyha célokat meghatározzuk, és azokat minden nap közvetítjük a munkavállalók felé, és ezek nagyon egyértelműek, akkor minden nap megadjuk ezt a tudatosságot, hogy milyen cél felé kell haladni. A célok meghatározásánál ott a nagyon fontos, hogy ezek ilyen fixek, tehát hogy ezek nem változhatnak menet közben, amíg azt mondjuk, hogy ezek a célok, azok minden vektor arra kell, hogy mutasson, és mi ezt úgy, hogy adunk ennek az egésznek egy ritmust, úgy működünk, hogy két hetente megállunk, megnézzük, hogy a meghatározott célokat sikerült-e a csapatoknak, meg az embereknek, a munkavállalóknak befutni. Ha sikerült, akkor örülünk neki, és utána újabb célokat határozunk meg a következő két hétre. És így ennek megvan ez a ciklikussága. Hogyha nagyon eltérnénk a céloktól, akkor lehet korrigálni, viszont mindenkinek ezek a merev keretek egyfajta biztonságot is adnak. Uh-huh. Ez nem csak így két hetente van, hanem napi szinten is megvannak ezek a rutinok, és ez a tudatosság, hogy például mi a napindítókon minden nap elmondjuk, hogy mi a két hetes cél. Hogyha valakinek napközben felmerülnének kérdései vagy kétségei, akkor hogyha ezt a mantrázott célt eszébe jut, akkor egy csomó kérdés meg tud magának válaszolni, és afelé tud haladni. Uh-huh. Ha pedig nem, akkor pedig tud segítséget kérni tőlünk.
Igen, és itt jön egy érdekes kérdés, hogyha segítséget kér, mert bizonyos aknákat érzékel, ami miatt mondjuk egy IT fejlesztő nem tud IT-t fejleszteni, akkor ilyenkor mit csinál a menedzsment?
Hát a menedzsmentnek pontosan ez az egyik fő feladata, hogy ezeket a napi aknákat, akadályokat elhárítsa. Például, hogyha a cégünknél van egy fejlesztő, akinek ugye az a célja, hogy valamilyen projektet lefejleszten, akkor neki ne kelljen mondjuk az ügyfelekkel foglalkoznia, vagy az ügyfél problémával, vagy az ügyfél kommunikációval, ne kell a költségvetésre, a büdzsére figyelnie, hanem neki az legyen a feladata, hogy akadálymentesen tudjon fejleszteni, és a vezetők úgy mozognak a cégünkben, hogy minden olyan akadály, ami neki például nincs internete, vagy bármilyen más akadály felmerül, akkor mindenki körül forog, elromlott a gépe, de ez csak ilyen tárgyi akadály, de bármi más is felmerülhet, akkor mindenki azon dolgozik, hogy ezeket megoldja, és ezt nem neki kelljen megoldani, hogy neki csak a fejlesztéssel kelljen foglalkoznia.
Azt értjük, hogy akkor a vállalatnak szüksége van célokra, de meg a dolgozókat hagyni kell egy kicsit szabadjára engedni, de ez nem veszélyes, nem üthet vissza?
Hát az, hogy a dolgozók, hogyha szabadjára vannak engedve, akkor nem tud visszaütni, hogyha megvannak a merev keretek, hogy milyen keretek között tudnak dolgozni, de ha azon keretek belül szabadon tudnak, kreatívan tudnak a munkavállalók dolgozni, akkor pont, hogy nem üt vissza, hanem pont az ellenkezője van, hanem ezek nagyon is egybevágnak a céges érdekekkel, és akkor egy ilyen flow élmény van, ami gyakorlatilag egy ilyen szárnyalást.
Értem. Akkor inkább úgy teszem fel a kérdést, hogy akkor hogyan döntjük el, hogy ki mennyi szabadságot kap, mert azért vannak olyan emberek, akik nagyon jól tudnak élni a saját szabadságukkal, vannak, akik meg kevésbé. Tehát, hogyha nincsen, ha túl szabadon vannak engedve, akkor nem termelékenyek, nem hatékonyak.
Igen, itt a szabadságfogok dilemmájánál tudunk meghatározni 4 olyan esetet, ami ilyen tipikus eset, hogyha van cél, de nincs eredmény, például egy kezdő vezetőnél, ahol egy kezdő csapatnál, ahol nem annyira mindenki új, vagy sok új van, akkor ott a vezetőnek intenzíven jelen kell lennie, és ott nagyon sokkal többet kell segítenie. A második eset az, hogyha van cél, de nincsen eredmény mondjuk már hónapok óta, tehát nem tud ez a csapat produktívan működni, akkor egy idő után be kell látni, hogy itt a csapattagokat cserélni kell, mert ez nem annyira produktív, és ez a 2 szélsőséges eset volt, és vannak az inkább általános tipikus esetek, amikor ha van cél, ha van cél és nem teljesül, vagy nem mindig teljesül, mert vannak akadályok, akkor ez a csapat képes arra, hogy segítséget kérjen a vezetőtől, és akkor csak néha avatkozik be a vezető a csapat érdekébe, tehát itt sokkal nagyobb fokú a szabadság, és amikor már eljutnak arra a szintre a csapatok, hogy teljesen önállóan meg tudnak oldani akadályokat is, akkor ezt nevezzük a legproduktívabb csapatnak, hiszen ők már saját maguk a célok mentén végig tudnak menni.
Mi van, ha gond van?
Hát akkor a vezető...
Akkor bele lehet nyúlni ebben a nagy demokráciába? Mert azt nem fogják szeretni a dolgozók.
Ha azt nézzük, akkor az esetek 80%-ában egy jól összeszokott csapat tud menni a célok mentén, viszont igen, vannak olyan helyzetek, amikor azt látja egy vezető, hogy 200-al megy a csapat a betonfalnak, akkor szerintem ez nem csak egy lehetőség, hanem bele is kell nyúlni. Tehát van az esetek, hogy a mindennapok 20%-a, amikor igenis azt kell mondani, hogy figyeljetek, ez nem feltétlenül jó, álljunk meg, beszéljük meg, hogy ezt miért hoztátok meg ezt a döntést, így valószínűleg nem fog a határidő teljesülni, vagy akár másmilyen következményei lehetnek, és akkor ilyenkor igenis szerintem a vezetőnek kötelezettsége, hogy belenyúljon ezekbe az esetekbe, és felhívja a csapatnak a figyelmét.
Mi van akkor, hogyha ez is egy ilyen magyar szokás, és nagyon sokszor találkoztam én személyesen is, hogy nagyon-nagyon dolgoznak, még eredmények is vannak, záporoznak az e-mailek, megy a kommunikáció, de nem nagyon lépünk előre.
Hát ezt a megcsinálás mámorának szoktuk definiálni, amikor mindenki annyira csinálni akarja, hogy éppen a célok vesznek el, hogy mit is kell csinálni, mikorra is kell odaérni, és akkor ilyenkor megint egy picit meg kell állítani a csapatot, hogy ebben a megcsinálás mámorában nehogy elveszteni, és akkor megint pontosítani kell, és tudatosítani kell a célokat, és szerintem erre nagyon fontos, hogy a napi rutint így bevezettük, hiszen hogyha minden nap arról beszélgetünk, hogy mik a célok, mik a határidők, akkor az a megcsinálás mámorának az eset számát sokkal kevesebbet tudjuk szorítani, és ilyenkor is szerintem kötelezettség egy vezetőnek, igenis a csapattagoknak felhívni a figyelmét, hogy a célok azok célok megtartása az fix, és azt meg kell tartani.
A Brian életében megvan az a jelenet, amikor ki kell szabadítani Brian-t, és ülésezik a Judea Népe Frontnak az intézőbizottság, hogy igazitok van, tettek kellenek, nem szavak, javaslók, egy új indítványt, nagyjából erről van szó a megcsinálásnak.
Igen, ez nagyon jó példa, tényleg igen. Ez a jelenet erre.
Mi van a forró krumpli dobálókkal? Aki kap egy feladatot, ír 4 e-mailt, és amikor számon kéred, nincs elintézve, akkor azt mondja, hogy hát én 4 e-mailt írtam ennek is, meg annak is, és hát nem válaszoltak, vagy nem.
Igen, ez az operatív vezetés során sokszor találkozunk azzal, hogy az elintézetnek mi is a fogalma, ezt mindig jó tisztázni a munkavállalókkal, hogy mit értünk az alatt, hogy el van valami intézve, hiszen a dolgok általában nem akkor vannak elintézve, hogyha írtam 4 e-mailt, de amit kitűztünk célul, az mégsem valósult meg, hiszen nem az volt a cél, hogy valaki levelezzen, vagy e-maileket írogasson, mert abból nagyon szép statisztikát fel lehet állítani, hanem hogy hatékonyan megint tisztázva a célokat újra elő kell venni, hogyha nem az e-mail nem volt hatásos, akkor talán hív föl, ha nem tudod felhívni, akkor próbálj meg más kerülő úton eljutni ahhoz az emberhez, akinél te tudsz segítséget kérni, vagy el tudod intézni, ami újra cél volt. Tehát nagyon fontos, hogy a célokat tisztázni kell, mert a cél az nem az, hogy nem az volt a cél, hogy levelezzünk.
Uh-huh. Lehet váltogatni a kemény keretek és a szabad működés között?
Hát szerintem nem csak lehet, hanem én azt a vezetőknek kötelezőként írnám alá, hiszen ez egyfajta balansz, egy nagyon vékony mesdje az operatív vezetés során, amit napi szinten gyakorolni kell. Hiszen én jöttem egy nagyon hivatalos merev világból, az adóhivatalnál dolgoztam, és ott nagyon kemény utasítási rendszer volt, ami nagyon... nagyon feszességet mutatott, de a kreativitásnak annyira nem adott teret. Másrésztről pedig a másik végletet tudnám mondani, amikor meg csak a kreativitás érvényesül, de az ilyen alapvető célok, amiért mondjuk egy vállalkozás létrejött, hogy profitot termeljen, az egy ilyen másodlagos, harmadlagos szemponttá válik, és szerintem a két szélsőséget kell napi szinten vegyíteni, hiszen ezt ki kell mondani, ez ne legyen tabu téma, hogy egy vállalkozás azért jön létre, hogy profitot termeljen, hogy bizonyos célokat, bevételi és eredményelvárásokat abban az évben azt produkálja, és az operatív vezetésnek ez a nagy kihívása, hogy ezt a kettő balanszot tudja tartani, és mégis valahogy élhető legyen. Mert az a nagy dolog, hogy a célok eléréséhez vezető út az annak élhetőnek kell, hogy lenni, annak jónak kell lenni, és ott az embereknek jól kell, hogy érezzék magukat, mert annál produktívabb egység, hogy a célokhoz vezető úton mindenki jól érzi magát.
Egy hallgatói kérdés a végére, mert nagyon elment az idő, de nagyon érdekes felvetés. Mi a helyzet azokkal a munkakörökkel, amelyek nem eredményközpontúak, kérdezi Ricardo. Őket hogy lehet motiválni, vagy hogy lehet bevonni ebbe a működésbe?
Hát ott is vannak célok, ami nem eredményközpontú. Tehát, hogyha egy kreatív munkát is megnézünk, azért ott is vannak célok, amiket el kell érni. És én mindig azt mondom, hogy az eredmények azok nem csak számokban tudnak látszódni, tehát nem csak számokban lehet meghatározni, hanem egyéb másba. És ezt, hogyha előtte megbeszéljük, lefixáljuk, megegyezünk benne, hogy milyen célokat kell egy kreatív vagy nem eredményközpontú munkavégzés során elérni, akkor utána ezeket a célok mentén kell haladni.
Rendben van, nagyon szépen köszönjük, elgondolkodtató ez az egész beszélgetés, és akkor sok sikert kívánunk, szép napot!
Köszönöm én is, viszonthallásra!
Viszonthallásra! Dr. Dura Mónikával, a Siva Force operatív vezérigazgató helyettesével beszélgettünk, ahogy az órára pillantok, rá kell jönnöm, hogy László B. Kati hírei jönnek.
Team First, a millás reggeli sikeres vállalati hatékonyság rovata hangzott el.